Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a nyári gyülekezetet, már sokan nyaralnak, de mi itt vagyunk. És azért vagyunk itt, mert az Úr Jézus összegyűjtött az ő szent lelkével, úgyhogy hát ebben erősödünk meg ezzel az énekkel is. Hívogatjuk a szent lelket. Jöjj, szent lélek, szállj le ránk! Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, aki vagy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten szavát, ahogyan most a Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezetnek írt leveléből szólít meg minket. Az első fejezet 24. versétől olvasom, második fejezet 7. verséig. Ezt a szakaszt itt ott szívvel, de leülve hallgassuk meg. Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Ennek a szolgájává lettem, aszerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét. Mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodiceaiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessen. Mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet, és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. áldja meg Isten az ő igét, annak hallgatását, szívünk befogadását, megélését, most imádságban feleljünk az ő szavára. Nagyon nagy kegyelem, Urunk, az, ahogyan Te hétről hétre beavatsz bennünket a Te belső ügyeidbe, ahogyan összegyűjtesz bennünket, és most éppen a Kolossé levélből nyitogatod előttünk az igét, de köszönjük neked, hogy ezt Te úgy teszed, hogy nem csak ünnepnapokon, nem csak Isten tiszteleti összejöveteleken akarod tenni, hanem az egész életünk nyitott könyv lehet előtted. Köszönjük neked, Urunk, azt a szeretetet, azt a kegyelmet, amivel megelőztél bennünket, ahogyan előttünk jártál, ahogy már akkor kerestél, amikor mi még nem is ismertük a nevedet, amikor még nem tudtunk róla semmit, sőt akkor, amikor még igazából magunkról se tudtunk semmit. Köszönjük, Urunk, azt, hogy Te keresel. Hálásak vagyunk azért, hogy most egy olyan apostolnak a leveléből olvashatunk, aki nagyon messziről jött, és nagyon sok utat megjár nélküled. És olyan jó ő rajta keresztül látni azt, hogy Te mivé tudod formálni az embert. Urunk, mi is jövünk valahonnan. Látod, hogy honnan jövünk, milyen eredeti családunkból, milyen genetikával, milyen lelki alkattal és testi alkattal, de jövünk most otthonról is, és jövünk konkrét helyzetekből is. Urunk, hiszük, hogy most is nyitott könyvként vagyunk előtted. Te pontosan tudod azt most is, hogy mit kell hallanunk, mi az az üzenet, amit nekünk elkészítettél. Arra kérünk téged, hogy most, amikor a Te igédet hallgatjuk, akkor fedezzel minden olyat, ami emberi okoskodás, és hadd szóljon tisztán a Te igéd. Köszönjük, hogy a Te ígéreted miatt ezt kérhetjük, és bízhatunk is benne, hogy meg fog valósulni. A Szent Lelkednek a jelenlétét kérjük. És szeretnénk megélni azt, hogy a Tiéd vagyunk, hozzád tartozunk, hogy öröm rólad hallani, a Te hangodat hallani, hogy öröm hozzád tartozni. Kérünk Téged, tedd egy ilyen ünneppé a mostani együttlétünket. Amen. Készüljünk most az ige hirdetésre, és énekeljük a Húsvér templom kezdetű éneket. Isten igéjét az ő szent lelkét segítségű hívva szeretném hirdetni az előbb felolvasott szakaszból. Ebből csak kiemelésképpen olvasok újra 4 verset. Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Amen. Kedves testvérek, akik hétről hétre együtt vagyunk, és most már harmadik alkalommal a Kolossé levélre figyelünk, és Isten szól ezen keresztül hozzánk. Már emlékszünk arra, hogy az előző heteken komoly teológiai mélységekbe vezetett bennünket Pál apostol. Néha kapaszkodnunk kell, és a hosszú körmondatokba is jól belekapaszkodni, hogy megértsük őket. Most, amikor a mai részhez érünk, akkor picit szusszanunk ilyen szempontból, hogy nem új teológiai mélységekbe vezet bennünket, hanem igazából Pál megengedi, hogy az ő szívébe lássunk. Mondhatjuk úgy, hogy ő az illusztráció. Mi a következménye mindannak, amiről idáig írt, azoknak a teológiai igazságoknak. És igazából az a paradox helyzet áll elő, hogy miközben Pál apostol szívében nézünk, aközben újra csak a teológiai igazságoknál vagyunk. De szeretném azt, hogy ez ne maradjon valami elméleti magasságban, hanem tényleg próbáljuk meg saját magunkat is benne látni. Próbáljuk meg beleképzelni magunkat Pálnak a helyzetébe, az ő külső körülményeibe, majd erről mindjárt beszélek egy picit bővebben, és hogy mi kell ahhoz, hogy az ember ezek között a körülmények között így gondolkodjon. Először azt láthatjuk, hogy ugye ez az igehirdetésnek a címe, hogy hitünk és hatásunk, hogy az, ahogyan Pál apostol hisz, amit ő hisz Jézus Krisztusról, az hogyan formálja át őt magát, hogyan befolyásolja az ő életét. És igazából tulajdonképpen Pál apostol, mint előjáró, gyülekezeti alapító, mutatkozik meg. Tehát mondhatnánk azt, hogy itt a recept arra, hogy milyen életet éljen, meg mit higgyen egy lelkész. De mivel mi tudjuk azt, hogy egyetemes papság van, mindannyian egy szintre vagyunk helyezve a Szentlélek által, Krisztus megváltó munkája révén. Tudjuk azt, hogy itt most igazából nem a lelkész van a fókuszban. Persze erről is lehetne beszélni, hogy milyen legyen a lelkész, és ránk is férne, hogy erről sokat beszéljünk. De ez megint csak egy ilyen szűkkörű következtetés lenne. Amit Pál saját magáról mond, igazából mindannyiunknak mondja. Amire a lelkészeket hívja, igazából azt mondhatjuk, hogy minden hívő embert ugyanarra hív. Legelőször is ezt látjuk, hogy az életünk az prédikál. Nagyon rossz az, amikor valaki csak a szavaival prédikál, és az élete pedig egészen másról beszél. Miközben ezt mondom, aközben tudom is, hogy ezt nagyon hangosan, meg bátran nem mondhatom, mert én sem vagyok büszke az életem minden területére és minden pillanatára. De akár akarjuk, akár nem, ez egy fontos igazság, hogy az életünk prédikál. Miről prédikál Pál apostolnak az élete? Hát ahogyan ő a körülményei között forgolódik, az mindenképpen beszédes. Ahogyan ő bevezet itt bennünket a saját körülményeibe, ezt így olvassuk, örülök ti érettetek elviselt szenvedéseimnek. Sejthetjük, hogy itt valami fájdalmas dolog van a háttérben. Valóban Pál apostol szenved. Méghozzá nem is akárhogyan, a többes szám az beszédes, szenvedéseimnek. Örülök ti érettetek elviselt szenvedéseimnek. Nem csak úgy általában van valami fájdalom az életben, az életemben, hanem tele van az életem szenvedésekkel. Pál apostol ezt így is mondhatná. Nem ez van a fókuszban, de az igazság ez, tele van az életem szenvedésekkel. Sokféle szenvedéssel. Miközben Pál írja ezt a levelet, aközben éppen börtönben ül. Tudjuk azt, hogy a római börtön az nem egy wellness hétvége. Sokféle nehézség kapcsolódik ehhez. Maga a korlátozás. Tudjuk, hogy Pál egy nagyon aktív életet él, és ég a szíve az evangéliumért, és menne és építeni az Isten országát, és most rökhöz van kötve, nem teheti. Be van zárva, mint egy madár kalitkába. Korlátozzák az ő szabadságában. Akadályoztatva van. Nagyon sok megaláztatás kapcsolódik ehhez. Ugye ő ott lehet, hogy keresztény körökben a nagy Pál apostol, akinek a szavait figyelik és fölnéznek rá, a börtönben egy egyszerű fogoly. Biztosak lehetünk benne, hogy fizikai fájdalom is kapcsolódott ehhez. Nélkülözés, éhezés, magányosság. Úgyhogy Pál teljes joggal írja, hogy hát sokféle szenvedések között éli az életét. Ami furcsa, két dolog is. Az egyik azt mondja, hogy ti értetek. Ti értetek, viselem ezeket a szenvedéseket. Na hát ezt meg hogy értsük. Még ha azt mondaná, hogy Krisztusért viselem ezeket a szenvedéseket, azt értenénk. Mert Pál azért van börtönben, mert Krisztust prédikálta. Egy olyan korban, ahol nem volt szabad Krisztusról beszélni, ahol a császár volt az Úr, nem Krisztus volt az Úr. Értenénk, hogyha azt mondaná, hogy hát Krisztusért vagyok én most börtönben, Krisztusért szenvedem ezeket a dolgokat. De miért mondja az, hogy értetek, hordozom mindezt? Mi köze a kolossiakhoz mindennek? Hát azt látjuk, hogy igazából ami Pállal történik, annak mind nagyon nagy haszna van a hívőkre nézve. És sokféle haszonról beszélhetünk. Legelőször is talán azt mondhatjuk, hogy egy nagyon fontos pecsétet jelent, az, hogy Pál börtönben van. Nagyon könnyű lenne úgy prédikálni Jézusnak a szeretetéről, hogy közben valami mediterrán szigeten Pál élvezi az életet, és azt mondja, hogy az élet szép, és Isten hatalmas, és jó, és szeret bennünket, mert hogy a körülményei is ezt húznák alá. Mennyivel többet jelent, hogyha Pál úgy beszél az Isten szeretetéről, a jövendő reménységről, hogy emberileg nézve nem sok reménység van az ő számára. Egy koszos, poshat római börtönben ül. Ez egy fontos pecsét az evangéliumnak a hitelességén. Hiteles üzenet az, amit Pál közvetít. Másodszor azt látjuk, hogy hát erősíti az embereknek a hitét. Benne van ebben egy ilyen igazság is, hogy hát nem dől össze a világ, hogyha szenvedni kell az evangéliumért. Bevallom őszintén, én mindenféle szenvedéstől félek. Amikor a fejem nagyon fáj, akkor én gondolkodás nélkül nyúlok a fájdalomcsillapítóhoz. És amikor fogorvoshoz megyek, még bele sem nyúlt a számba, de akkor vagyok nyugodt, hogyha már a fecskendő a kezében van. Biztos, ami biztos a fájdalomcsillapító, az legyen ott akkor is, hogyha csak itt valami kisebb dologról van szó. Tudom, hogy vannak, akik nálam sokkal jobban bírják a fájdalmat, de az, hogy szeretnénk, hát az nem jellemző. És hát ahol tudjuk, csillapítjuk. Szeretnénk elkerülni a szenvedést. És mégis Pál apostol azt mondja, hogy tulajdonképpen nem dől össze a világ akkor, hogyha szenvedés ér bennünket. És nyilván van az életnek egy csomó olyan szenvedés, amit nem tudunk elkerülni. Ez a testünkkel, egészségünkkel, betegségünkkel, életkorunk előre haladtával, ez mind jön. Jön egy csomó fájdalom. De Pál itt olyan dolgokról beszél, amik elkerülhető szenvedések lennének. A Krisztus nevéért való szenvedés. Akik mártír halált haltak, egyetlen szót kellett volna mondani, megtagadom. Nem Úr Krisztus. És akkor elkerülhették volna a sorsukat. Pál vállalja mindezt. És miközben vállalja mindezt, a közben megvan ennek az a haszna, hogy erősíti azoknak a hitét, akik egyébként most még nem ülnek börtönben, hanem esetleg otthon vannak a saját gyülekezetük körében, szerető testvéri közösségben, és ettől rettegnek, hogy mi lesz, hogyha esetleg ránk találnak. Mi lesz, hogyha a nagyvilág megtudja, hogy én Krisztusé vagyok? Hát akkor hogyan fognak engem majd üldözni? Pál börtönben ül, és így írja ezt az örvendező levelet, így írja ezeket az igazságokat, és miközben ezt mondja, erősíti az ő hitüket. Nem dől össze a világ, ha Krisztusért szenvedni kell. Én is ezt teszem, mégis megvagyok, mégis Krisztusban vagyok. Harmadszor megvan az a haszna is, hogy meglátják a Szentlélek munkájának a természetét. Pál apostolnak az egész élete tulajdonképpen erről szól, hogy Isten ereje erőtlenségek által munkálkodik. Amikor Pál erős és befolyásos ember volt, akkor nem az Isten országát építette. Akkor kezd elő alkalmas lenni az Isten országa építésére, amikor maga szembesül betegségekkel, nélkülözéssel, most éppen a börtönnel, a fogsággal, sokféle szenvedéssel. És miközben Pál ott van, a közben az Isten munkája megy előre. Tehát Isten kinyitja az ablakot, és ezeknek a hívőknek a szemét, és azt mondja, hogy hát így működik az én országom. Nézzétek meg! Pál szenvedésének tehát van haszna a hívők számára. Ez nagyon jó. Mégis picit furcsán cseng, amikor azt mondja, hogy hát mindennek én örülök. Hogy jön ide ez a szó? Bármilyen más szót értenénk, de az, hogy örülök, miféle mazohizmusról van itt szó? Hát nem, semmiféle mazohizmus nincs itt, bár nem gyönyörködik magában a szenvedésben, nincs benne ez az érzés, hogy még ide üssetek, és akkor jobban érzem magam, hanem tulajdonképpen ez történik, hogy ráhangolódik valamiféle láthatatlan igazságra. Ráhangolódik valami olyan igazságra, amit talán így fogalmazhatnánk meg, vagy így fogalmazhatna meg saját magának, hogy azt teszi az Úr, ami nekem is, meg ti nektek is, kedves kolosséiak, nektek is a legjobb. És ez nem csak beszéd, hanem Pálnak a szívéből jönnek ezek a gondolatok. Azt teszi az Úr, ami nekünk a legjobb. Én is, aki itt vagyok a börtönben, nekem is ez a legjobb. Milyen furcsa gondolat? Börtönben lenni a legjobb? Hát, hogyha Isten most őt engedi börtönben ülni, akkor valamilyen szempontból, valamiért éppen ez a legjobb, ami történhet. És nektek is ez a legjobb. Miért? Nem lenne jobb, hogyha ott lennék veletek Kolosséban? Nem, valami miatt nektek is most éppen ez a jó. Kérdezhetnénk, hogy hogy lehet ez? Hát végül is, akik ismerik Pál apostolnak az életútját, tudják azt, hogy az egyik ilyen fogsága alkalmával ő majd mártírhalált hal. Hogyan lehet ez jó? Hogyan lehet ebben bármiféle örömöt vagy gyönyörűséget találni? Hát nézzük meg azt, hogy Pál hogyan éli meg mindezt, hogyan mérlegel, amikor látótávolságon belülre kerül az ő földi életének a vége. Valószínűleg ugyanebben a fogságban, ugyanebben a börtönben ülve írja a Filippi beliekhez írott levelet, amiben még több örvendezés van. És nagyon érdekes erről a kérdésről, hogy hogyan is néz az ő élete végére. Hát Pál ezt mondja, mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Másik kézben, de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Pál apostol ott van a börtönben, és látótávolságon belül van, hogy akár ki is léphet ebből a világból, és azt mondja, hogy hát, ha választanom kéne, nem is tudom, melyiket válasszam. Jó lenne elmenni ebből az életből, mert az Úrral lenni mindennél jobb. De hát itt maradni is jó, mert akkor meg titeket tudlak építeni. Nem is tudom, melyiket válasszam. Ezért aztán nem is ő választ, hanem Istenre bízza az életét. És utána még egy gondolatot hozzátesz, ami szinte már ilyen teológiai káosznak is tűnik. Azt mondja, hogy az ő szenvedéseiben valami olyasmi dolog történik. Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Van még valami hátra a Krisztus gyötrelmeiből? Tudjuk, hogy állt az a kereszt. Tudjuk, hogy Jézus kimondta a szót, hogy elvégeztetett, a munka befejezve. Tudjuk azt, ugye a reformáció egyházaként is, hogy hát Jézus Krisztus szenvedése az elégséges. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy testének egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Minden elégséges. Nincs mit hozzátenni Jézus szenvedéséhez. Tudjuk azt, hogy ennek megvan a következménye. Az, hogy az Atya elfogadta a Fiú áldozatát. Nekünk van bűnbocsánatunk. Nekünk van egy elfogadott állapotunk. Van egy fiúságunk. Nem vagyok már árva. Nem vagyok az Atyától elszakítva. Hanem Krisztus megvásárolt engem az Atyának. Bekerültem a családba. Örökös vagyok. Mit lehet ez még hozzátenni? Mi van még hátra? Nem ezt mondja Pál, hogy hát valamit mégis hozzá kéne tenni? Hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy szinte ezt mondja. Igaz mindaz, amit mondtunk. Igaz, hogy Jézus egyetlen áldozata elég. Arra, hogy én üdvözüljek, arra elég. Arra, hogy a bűneim meg legyenek bocsátva, amiket eddig elkövettem, arra elég. Arra, hogy azok a bűneim, amik esetleg, nem tudom, most járnak a fejembe, vagy most szándékozom valamit megtenni, arra is elég. Amit 20 év múlva fogok megtenni. Krisztus áldozata arra is elég. Egyszer kellett feláldoznia magát. Mi az, ami hátra van még az ő gyötrelmeiből? Hát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az Atyának elég. A hívőnek elég Krisztus szenvedése. De az ellenségnek nem elég. Az ellenségnek nem elég a kereszt. Krisztus ellenségeinek a szemében még mindig van valami híja Krisztus szenvedésének. Valami még hiányzik. Annyira utálja a világ Jézust, hogy nem elégszik meg a kereszttel. még több kellene. Csak hát ugye azzal a nehézséggel küzd a világ, hogy Jézus már nincs itt test szerint ebben a világban. Ilyen módon a szenvedések számára elérhetetlenné válik. Mit lehet most már tenni? Hát ennek a következménye az, hogy a világ Krisztus elleni gyűlölete nem szűnik meg. Ha Krisztus elérhetetlen, akkor az övéi lesznek a célkeresztben. És ezért aztán őket fogja érni majd a Jézusnak szánt pofon megütés. És ebből jönnek az üldözésnek a különféle formái. Jézus ezt előre meg is mondta. Azt mondta, hogy ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné magáit. De mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottam ki titeket, azért gyűlölt titeket a világ. De a nekünk szóló gyűlölet, az tulajdonképpen nem nekünk van címezve. Jézus van a célkeresztben, ő neki szánják, de hát ő elérhetetlen. Ezért részesülök belőle én keresztjénként. Micsoda méltatlan helyzet, nem? És Pál ott van ebben a börtönben, és meglát valamit ennek az igazságából. A szenvedésben valami többet lát meg. Túllát a rácsokon, túllát a dühös őrökön, a nyomorúságos koszton, és azt mondja, hogy hát itt valami többről van szó. A szenvedésem az nem más, mint Jézus szenvedésében való részesedés. Részese vagyok a megváltó Krisztus szenvedésének. Hát, hogyha ez így van, akkor rögtön az ember, ugye földi halandóként, ráadásul bűnös emberként azt mondhatja, hogy hát micsoda méltatlan vagyok én, hogy én részese vagyok a hatalmas, megváltó Krisztus szenvedéseinek. Ennyire biztosan közön van az ő váltság munkájához, hogy még én is beleléphetek ilyen módon. Mások hite, Istennel való kapcsolata erősödhet azáltal, ahogyan én ebben a szenvedésben állok. Isten így is beavat engem az ő munkájába. Isten általam nyitja meg azt a titkot mások számára, ami egyébként rejtve maradna, amit így fogalmaz meg Pál apostol, hogy a titok nem más, mint hogy Krisztus közöttetek van. Ilyen módon is beavat az ő munkájába. Hát ha ez így van, akkor ez mindenképpen öröm. Örömforrás. A körülmények ellenére is. Testvérek, azt mondja itt tulajdonképpen az ige, hogy az életünk prédikál. Hogyan éljük meg az örömeinket és a fájdalmainkat? Az számít. Nem mindegy. Hogyan ünneplünk meg egy családi eseményt, egy születésnapot, egy házassági évfordulót? Olyan jó volt a hirdetésekben is hallgatni, hogy sok-sok ilyen szép esemény volt mögöttünk. Hogyan ünnepelünk? Tudunk ünnepelni? És amikor ünnepelünk, mi történik konkrétan? Mindig a születésnapokról, meg ilyen évfordulókról eszembe jut egy bizonyos család ott a szomszédságunkban, ahol lakunk, és pontosan tudom, hogy az illetőnek mikor van a születésnapja, mert ez évek óta mindig megismétlődik, hogy hát az ünneplés az történik. És hát széles a jókedv, meg hát vannak hozzá kellékek, és ez elkezdődik valamikor úgy a délután közepe táján, és hajnali 2-3-ig nincs is vége. És szól a tuc-tuc, és mikor kicsik voltak a gyerekek, akkor becsuktunk minden ajtót, ablakot, nyáron majd megfőttünk a tetőtérbe, de az ablaktábla így ilyen erősítőnként nyomta befele a dallamokat. És aztán utána a kellékek, hát nem csak a zene szólt, hanem mindenféle óbégatás, meg dáridózás, meg egy idő után teljesen céltalanná vált lődörgés az utcán, meg egy-egy bepottyanás az árokba. És hogy ez volt az ünneplés. Én értem a gondolatot mögötte, mert egyébként ismerem az illetőt, tehát az élet egy pocsék dolog. És legalább amikor ünneplünk, akkor felejtsük el ez a gondolat mögötte. Felejtsük el egy idő után akár még azt is, hogy emberek vagyunk. Ennek is van egy bizonyos fájdalma. Hát így is lehet ünnepelni. Vagy pedig tartatunk Isten tiszteletet. És itt most, amikor az Isten tisztelet szót használjuk, akkor egyből az jut eszünkbe, hogy vasárnap felöltözünk, valaki ott fönt Palásban hosszan, unalmasan beszél. Nem feltétlenül ez az Isten tisztelet. Hogyan tartsunk Isten tiszteletet? Annyira szép volt itt a templomban tartott ezüst lakodalom is, de hát mi van akkor, hogyha valaki nem lelkész, valaki nem a templomban lakik, valakinek nincs ennyi ismerőse, vagy esetleg mondjuk nem az a fajta ember, akit ezt töltene, hogy ennyi mindenkivel vagyok együtt, akkor is lehet Isten tiszteletet tartani. Nem baj, hogyha otthonról nem az óbígatás hangzik ki, hanem esetleg a szomszédok, nehogy Isten keresztény énekeket hallanak. áldást kívánó éneket. Vagy hogyha mondjuk, nem tudom, egy kerti partinál hangzik egy imádság, amikor megköszönjük az illetőt, hogy Isten őt alkotta, hogy ilyennek alkotta, hogy nekünk adta, hogy szerethetjük. Hogyan ünnepelünk, hogyan éljük meg az életünk eseményeit? Az életünk prédikál. Hogyan éljük meg a fájdalmainkat? Az is prédikál. Ugye láttunk itt egy verziót Pál apostoltól. Mondhatjuk, hogy az ő szenvedése olyan szempontból egyszerűnek számít, hogy ez egy Krisztusért való szenvedés. Hogy az ő hitéből fakad, hogy ezt vállalja. És végül is ezzel minden, valamilyen formában minden hívőnek szembe kell nézni. De hát annyiféle más szenvedés is van. Annyiféle, ami nem ilyen egyértelmű. Ami valahogy nem pipálható ki azzal, hogy hát Krisztusért szenvedek, és bizonyos szempontból hithős is lettem, hanem ami ez egy csomó értetlenség kapcsolódik. Hát hogy lehet, hogy én az Úré vagyok, és ezzel küzdök évek óta, és ez a fájdalom nem tud elszakadni tőlem. És nagyon sokféle formáját említhetnénk ennek a fájdalomnak. Nem akarok szándékosan példákat hozni. Hogyan éljük meg a szenvedést? Nem akarom elkövetni most azt a hibát, hogy megpróbáljak olcsó válaszokat adni, hogy vajon mi az oka ezeknek a szenvedéseknek vagy fájdalmaknak. Csak annyi az üzenet, hogy a szenvedésnek mindig van valami mélyebb értelme. Valami olyan értelme, amely csak az Isten szemével látható. Hogyan éljük meg a szenvedést? Erre bátorítunk most, hogy kérdezz tőle, beszélj vele. És lehet, hogy ez már sokszor megvolt a kérdés is, meg a beszéd is. Engedd, hogy ő beszéljen veled róla. Ha nem hallod, vagy nem érted, akkor imádkozz megnyílt szemért. Isten nem mindig avat be egyébként abba, hogy mi a dolgoknak a mélyebb értelme. Valamikor, én ezt ilyen 20-as betűméretű idézőjelbe tettem, hogy csak. Valamikor csak arra vezet el, hogy ki tudjam mondani, hogy akkor is te vagy az én uram. Emlékezünk csak Dánielnek a barátaira. De ha nem tenné is, megszabadíthat az égő tüzes kemencéből az én Istenem, de ha nem tenné is, akkor is ő a mi Istenünk. Valamikor Isten csak erre vezet el a szenvedés során. De nézzük Pál apostolt, és akkor látjuk azt, hogy valamikor megadja azt, hogy lássunk valami többet is az ő szemével. Pálnak megadta. A börtön, a szenvedés örömforrásá válik. Nem válik kellemes dologgá továbbra se. De az Isten szemével nézve többet lát benne, mást lát benne, mint amit magától látna. És ami vigasztalás mindannyiunk számára, akár értem, akár nem értem, az biztos, hogy ha nem is látom, ő tudja, hogy mit tesz. A kormány az ő kezébe van, és ő pontosan tudja, hogy mit tesz. A hirdetésekben már hallottunk róla, hogy lesz imaszolgálat, lesz egy kis csend is, és én erre szeretnék bátorítani, hogy vigyük Isten elé ezeket a kérdéseket, hogy vajon melyik az a fájdalom, amelyet nem értek. Hol az életemnek melyik területén van részem olyan szenvedésben, amelyet nem tudok egész a mai napig tőle elfogadni? Mi az, amit nem tudok neki átadni? Mi az, amit nem tudok az ő erejével hordozni? Vagy ha szeretném is, elérhetetlennek tűnik ez az erőforrás. Hol érzem magam hithős helyett bukottnak, elhagyottnak, kidobottnak? A csöndben majd kérdezzük ezt meg Istentől. És engedjük, hogy ő nyissa ki a szemünket, és mutasson rá az életünknek bizonyos pontjaira, hogy hol vannak ezek a fájdalmaink, ahol nem tudunk olyan hithősként állni, mint ahogy Pál. Ha nem látom is, ő tudja, mit tesz. Először tehát ezt láttuk, hogy az életünk prédikál, másodjára pedig így vezet tovább bennünket Pál apostol. Nagyon sok mindent lehetne még kiemelni. Nekem ez volt, ami még nagyon kidomborodik az igéből, hogy ugye hitünk és hatásunk, hogy formáljuk a társadalmat. Azt mondja Pál, hogy mi őt hirdetjük, miközben minden embert intünk és tanítunk. Mi őt hirdetjük. És ugye tanítani, azt értjük, ez a intünk tulajdonképpen valami ilyesmit jelent, hogy figyelmeztet, rendre utasít, szinte azt mondom, hogy lelkére köt valamit. Mi őt hirdetjük, miközben minden embert intünk és tanítunk. Ahogy Pált látjuk, azt látjuk, hogy ez egy nagyon aktív forgolódás. Ez nem valami passzív, börtönbe vonultam, és akkor most itt el vagyok, mint a befőtt, de a szabadlábon lenne, akkor sem lenne passzív. A keresztény ember nem valamiféle mellékszereplő ebben a világban. Nem csendes szemlélője az eseményeknek, aki csak úgy megtűrtje a társadalomnak, és örül, hogyha nem rúgnak belé egyet. Sokszor hajlamosak vagyunk így nézni saját magunkra, hogy hát ez a világ az ellenségé, mi meg itt valahogy egy sarokban meghúzzuk magunkat, de jó, hogy ebbe a templomban mi énekelhetünk, imádkozhatunk. Milyen jó, hogy itt nincsenek olyanok, akik csúnyán néznek ránk emiatt, és akkor itt kicsit bátrabbak vagyunk, de ha innen kimegyünk, majd akkor megint fölvesszük a félénk ábrázatot, és valahogy kihúzzuk ezt a hetet a munkahelyen, a lépcsőházba, a lakóközösségbe, és akkor majd valahogy átvészeljük ezt az életet. A világ megy a maga útján, mi pedig így nézzük, egy kicsit így kívülről, vagy távolabbról tehetetlenek vagyunk, széttárjuk a karunkat, Urunk, mikor jössz vissza? Nem rossz gondolat ez. Kell beszélnünk arról, hogy Krisztus visszajön, és minden máshogy lesz akkor. De addig is Isten nem csak erre hív bennünket, hanem Pál, ahogy a nőt látjuk, még a börtönben is egy nagyon aktív álláspontot vesz föl. És nagyon nagy igazság, hogy a keresztény ember formálója a társadalomnak. Pál formálója volt minden közösségnek, ahol ő megfordult. Formálója volt a gyülekezeteknek, formálója volt egy zsinagógai, egy ellenséges közösségnek is. Kiállt Krisztussal a piac térre, és aztán formálódott belőle egy gyülekezet. Mi a különbség vajon Pál és mi közöttünk? Talán az, hogy Pál tudta azt, hogy kicsoda ő Krisztusban. Igazából mi is tudjuk. Lehet, hogy ő talán picit jobban megélte, vagy gyakrabban emlékeztette magát rá. A világ formálódik. És nagyon fontos ezt kijelentenünk, megállapítani, hogy ebben van egy koncepció. A világ egy tudatos átformálódás alatt áll. Ki mondja meg azt, hogy milyen legyen ez a világ? Ki dönti el, hogy milyenné kell ezt formálni? Nagyon érdekes, emlékszem, 2004-ben feleségemmel beültünk egy moziba, és egy nagyon ígéretesnek tűnő filmet megnéztünk. Ez volt a Nagy Sándor című film. És emlékszem, hogy amikor a filmet megnéztem, én akkor még egészen megdöbbentem azon, hogy hát egy ilyen nagy költségvetésű történelmi témájú film, ahelyett, hogy pontos történelmi pontosságra, vagy esetleg a csatáknak a stratégiájára, vagy ilyesmire helyezte volna a hangsúlyt, a középpontban ennek ellenére, vagy ehelyett a mozivászon egy tulajdonképpen egy homoszexuális szerelmi történetté változott, ahol a néző, hát egy tudatos rendezői munka eredményeként azon kapta magát, vagy hogy oda lett elvezetve tulajdonképpen, hogy nagyon-nagyon együtt érzünk Alexandrosnak a szeretőjével, aki maga is férfi. És megbotránkozunk, amikor ő megcsalja ezt a szeretőjét. Egyébként szintén egy férfival. Akkor én még ezen megdöbbentem, hogy ilyen erősen folyik már ez a lobby tevékenység. És hát azóta igazából már nem is kéne fönnakadni ezen, mert megszoktuk, hogy egy valamire való filmből igazából nem hiányzik a meleg szereplő, rendszerint pozitív hős. És hogyha igazuk van a pletykáknak, a Jégvarázs című animációs film második részéről szólva, akkor úgy tűnik, hogy ne legyen igazam, és még tények nem támasztják alá, de már nyilatkoztak a készítők, és még gondolkodnak, hogy mi legyen belőle, de nagyon könnyen lehet, hogy átlépik azt a határt, hogy a főhősnek lesz egy leszbikus barátnője. És hogyha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy már nem a felnőtt emberek gondolkodását formáljuk csak, hanem akkor most már a gyerekekét. Ez egy hatékonyabb módszer. Korábban kell elkezdeni, és akkor még rugalmasabb az ember. És hogyha ez tényleg így folyik ez a gondolatformálás, akkor már nem is kell csodálkozni azon, amin ezzel picit meglepődtem, hogy a hittanórán azon kapom magam, hogy erről beszélgetünk, hogy 12 éves hittanos a meleg jogokért szeretne harcolni, és hát most éppen felvonulni. szeretném nagyon határozottan fixálni azt, amit András mondott a hirdetésben, hogy az, hogy ezt a példát emeltem ki a nagyon sok rendelkezés álló közül, ez igazából lehetne más is. Hogyan állunk a melegekhez? Tényleg az Isten szeretetét szeretnénk képviselni feléjük. A Biblia nagyon világosan beszél róla, hogy Krisztus megváltott, hogy van gyógyulás, hogy van helyreállítás. Többen a gyülekezetben most voltunk egy konferencián, ahol hallottunk egy bizonyságtételt, amikor valaki nagyon komolyan és megdöbbentő őszinteséggel beszélt erről, hogy ő hogyan élt homoszexuális, mondjuk ki, a Szentírás alapján bűnökben, és aztán Isten hogyan hozott gyógyulást az ő életébe, hogyan lett ebből megújulás, és hogyan lett ő egy egészséges ember. Nagyon, nagyon megrendítő volt ez a bizonyságtétel. Miközben szeretnénk valóban az Isten szeretetével elfogadni azokat az embereket, akik esetleg ilyen dolgokkal élnek, aközben szeretnénk elhatárolódni a Szentírás alapján attól, amit ők folytatnak, és még határozottabban szeretnénk elhatárolódni attól a lobby tevékenységtől, ami ennek az egésznek a hátterében van. Szeretnénk leleplezni azt, amikor ez a lobby tevékenykedik. És amikor például filmekről beszélünk, akkor hát na, észre kell venni, hogy tudatos gondolkodás, formálódásnak vagyunk a tanúi. És itt most mondom, egy példát említettünk csak, de nagyon sok mindenről beszélhetnénk még, a családképről, a gyermekek vállalásáról, terhesség megszakításáról, hogyan jutottunk el odáig, hogy onnantól kezdve, hogy az anyamé gyümölcse jutalom, odáig, hogy Angliában megszületett a döntés talán ebben az évben, hogy egészen a születés pillanatáig el lehet vetni a magzatot. És nagyon sok területet lenne még említeni, hogy hol formálják ezt a világot, hol formálják tudatosan az ember gondolkodását, értékrendjét. És hogyha ezt látjuk, akkor felvetődik a kérdés, hogy miért a keresztény ember szégyellős? Miért én legyek az evangéliummal szégyellős? Miért csak mások formálhatják a világot? Miért csak ebbe az irányba lehet az emberek gondolkodását formálni? Miért csak megtűrtek akarunk lenni, ahelyett, hogy formálóivá válnánk a társadalomnak, a közgondolkodásnak? Látjuk azt, hogy mi igazából csak másodlagosan kapcsolódunk be ebbe a munkába. Szemérmetlenül folyik már. Látjuk, hogy a világ fejedelme áll mindennek a hátterébe, de van ennek a világnak egy királya is, akinek mi a népe vagyunk. Akkor miért csak megúszni akarjuk valahogy ezt az életet? Miért csak a bántódást akarjuk elkerülni? Ahelyett, hogy, mint ahogy Pál mondja, formálnánk. Mint ahogy a nő mondja, mi őt hirdetjük. Minden embert intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban. Most kérdezem én, hogy nincsen jobb üzenetünk nekünk, keresztényeknek? Nem tudunk jobbat mondani annál, amit mások, hogy szabadon éld meg az ösztöneidet és vágyaidat, és akkor jó lesz az élet? Nem értékesebb az üzenet, amit az evangéliumban Isten nekünk adott? Pál formál, int és tanít mindenkit. Az a titok, amiről ő szól, vagy ami őt viszi előre, tudja, kicsoda Krisztus, és tudja, kicsoda ő. És az átformálódást nagyon jól láthatjuk ő rajta. Ő maga írja az egyik levelében, öldökléstől lihegve ment és üldözte keresztényeket. És valakiből, aki öldökléstől lihegve hajtva ment és végzett egy bizonyos munkát, az Isten átformáló kegyelme csinált valakit, aki most a börtönben is szabadon képviseli Krisztust és formálja a világot. És amikor ez a levél megíródik és elküldetik Kolosséba, akkor formálja a kolossébeli gyülekezetet, és azóta ki tudja, hogy hány gyülekezetet még. És eltelik 2000 év, és itt vagyunk Káposztásmegyeren, az Isten tiszteleten, és Isten formál bennünket Pál apostol üzenetén keresztül, amit akkor Kolosséba írt. Ő fölvette a kesztyűt. Ő fölvette az identitását. Ő tudott azonosulni azzal, hogy igen, kivé lettem én Krisztusban, az Atya megváltott gyermekévé, teljes joggal, hirdethetem a Krisztus megváltó üzenetét. Hirdethetem azt, hogy van egy új kezdet, hogy az ember élete többről is szólhat. Az Isten nem kerülgetni kell, nem menekülni előle, hanem lehetek az ő megváltott gyermeke. És ha ez így van, akkor már teljes joggal és teljes hatalommal képviselhetem őt. Akkor szabad fölvenni a kesztyűt. Milyen eszközzel harcoljunk? Nagyon nem kell semmi trükkre vagy összeesküvésre gondolni. Éljünk. Éljük meg az életet. Éljük meg azt, hogy kik vagyunk. Pál azt mondja, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok. És hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Nem kell semmi trükkre gondolni, egyszerűen élni kell. Krisztussal élni. És az élet hozza a maga helyzeteit. Lesz benne öröm, lesz benne bánat. Lesz benne boldogság, és lesz benne szenvedés. Ahogyan élem, azt Krisztussal éljem. Ha nem értem, akkor kérdezzek. Ha fáj, akkor sírjak. De Istennek sírjak. És ahogyan megélem, az prédikál. Az hatással lesz a külvilágra. A titok ez. Krisztus közöttetek van. És mi most ebbe a titokba belekapaszkodva, így akarjuk megélni az életünk minden napját, a közömböseket is, meg a rosszakat is, meg a jókat is, hogy Krisztus közöttünk van. Ez a mi kincsünk, ez a mi titkunk. Ez az, amit más nem lát, de mi tudjuk, hogy Krisztus közöttünk van, a maga teljes valóságával. Szemmel nem látható, de mégis valóságos jelenlét. Szabad vagyok ezt felidézni, bármikor emlékeztethetem magam erre, bármikor elképzelhetem, itt van mellettem, hallja a hangomat, lát engem. Ami engem ér, az ő kezében van. Tudja, mit tesz. Újra ezt mondom, hogy az ima szolgálatra készülve, meg a csöndre készülve, talán kérdezzük meg Istentől, hogy mi híja még ennek? Melyik az az igazság, amit még nem merek egészen elhinni? Melyik az az ígérete Istennek, amire nem merek két lábbal ráállni még? Talán valakinek a véleménye formál még túlságosan? Talán valamilyen rossz örökség érezteti még mindig a hatását? Vagy egy rossz családmodell? Vagy valamiféle múltból jövő hatások, testi-lelki bántalmazások? Elhitették velem, hogy én nem vagyok fontos, vagy nem vagyok szerethető, vagy nem számítok. Vegyük föl azt az identitást, ami Pálé is, és amit nekünk is ad. Ki vagyok én? Mivel tehát már elfogadtátok a Krisztust, az Urat, éljetek is ő benne. Amen. Énekeljünk most az igehirdetésre válaszképpen a 75-ös énekünket. Igazságban, szellemben. Úr Jézus Krisztus, áldunk és dicsérünk téged azért, mert te élő, létező, elérhető Úr vagy, aki hajlandó vagy közel jönni hozzánk, aki az életünk körülményeitől függetlenül hatalmas vagy arra, hogy körbevegyél bennünket, hogy megkeressél ott, ahol vagyunk, és köszönjük, hogy neked van szavad hozzánk. Köszönjük, hogy te szeretnél bennünket megerősíteni abban, hogy kik vagyunk mi, hogy kivé lettünk a te kegyelmedből, és te szeretnél bennünket felruházni arra, mindenféle erővel és képességgel, hogy tudjunk téged képviselni, hogy tudjuk formálni azt a világot, amely nem ismer téged, hogy tudjuk formálni a saját közösségünket, amely néha picit félve vagy óvatosan van jelen ebben a világban. Urunk, nagy a küldetésünk, nagyok a dolgok, amiket nekünk hinni és tudni kell. Kérünk téged, hogy most beszélj mindarról, mi velünk, amit személyesen nekünk kell most megérteni. Urunk, kérünk azért, hogy hozd elénk azokat a sebeket, fájdalmakat, amiről te szeretnél beszélni most velünk, és hozd elénk azokat a hitetlenségeinket, vagy kételkedéseinket, amelyek megfosztanak bennünket attól, hogy igazán erővel és hatalommal merjünk téged képviselni, és formáló módon jelenni ebbe a világban. Imádkozunk ezért, hogy legyél velünk a dicsőítésben is, legyél velünk akkor, amikor személyes imádságot kérhetünk. Kérjük, hogy a te lelkeddel ruházd fel mindazokat, akik vezetik ezeket az imádságokat, és te adjad a bátorságot mindannyiunknak, hogyha megszólítottál bennünket, akkor merjünk most így testileg is lépni, és elfogadni a segítő kezet az imádságban is. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És Isten tiszteletünknek a záró énekét énekeljük most, ez pedig az utcák megtelnek majd kezdetű énekünk lesz. Fennállva énekeljük ezt, és majd a végén kérjük az áldást.
Városunk néven így kiáll, Halleluja!
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, és további szép vasárnapot kívánunk.